Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz az élettársi kapcsolatokról egy ügyvéd szemével, és az MBH Bank és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíjairól is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Valamivel több mint 1 millió magyar él élettársi kapcsolatban, döntő részük nem hivatalosan. Ez a 15 éven felüli lakosság durván 15%-a. Sokan tévesen azt hiszik, felesleges a hivatalos házassági papír, szükség esetén a törvények majd rendezik helyettük az igazolást. Ám ez nincs így, sőt, a vagyonjogi kérdések rendezetlensége nagyon komoly vitákhoz vezethet. Ám a házasságon belüli vagyonközösséggel és a külön kasszával kapcsolatban is bőven akadnak eloszlatandó tévhitek. Valóban nem tartozik a közös vagyonba, amit csak az egyik házas fél nevén tartanak nyilván? Ha nem voltak közös kasszán a házas felek, akkor nincs is közös vagyonuk? 5 év házasság vagy együttélés után tényleg automatikusan minden közös lesz? Dr. Sovány Nikolett ügyvéddel Varjú Frigyes beszélget.
Elsőként tisztázzuk, hogy vagyonjogi szempontból egyenrangú a házasság és az együttélés.
Semmiképpen nem. A törvény más következményeket fűz ahhoz, hogyha valakik házasságban élnek, tehát a házasságban élők, a házastársak vagyoni viszonyaira más törvényi szabályozás vonatkozik. A legfontosabb különbség, hogy a házastársak között, a házastársak vagyoni viszonyainál nincsen jelentősége annak, hogy egyik vagy másik házastárs milyen jövedelemre tesz szert, egyáltalán, hogy végezze a házassági együttélés alatt jövedelemszerző tevékenységet. Házastársak esetén mindaz a vagyon, ami nem tartozik külön vagyonba, a közös vagyonuknak minősül, és ez a közös vagyon a házastársakat egyenlő arányban illeti meg, tehát egyáltalán nincsen jelentősége annak, hogy ők milyen jövedelemre tesznek szert az együttélés ideje alatt. Nagyon fontos, hogy ez arra az esetre vonatkozik, hogyha ők nem kötöttek házassági vagyonjogi szerződést, tehát nem tértek el a törvényes vagyonjogi rendszer szabályaitól.
Az a vagyontárgy jellemzően például az autó, a bankszámla, amíg csak egyik házas fél nevén van, külön vagyonnak minősül?
Nagyon gyakran elhangzó mondat ez az ügyfelek részéről, nagyon gyakran vannak ebben a, mondhatom úgy, hogy téves feltevésben, ez sajnos nem igaz. Tehát házasság alatt, ahogy említettem, minden a közös vagyonukba tartozik, ami nem minősül külön vagyonnak, és nincsen jelentősége annak, hogy az adott nyilvántartásban melyik házastárs szerepel tulajdonosként. Így tipikusan autónál is, ugye a gépjármű nyilvántartásban is csak egyik házastárs szerepel, illetve a bankkal kötött bankszámla szerződés, vagy bármilyen pénzügyi terméknél is csak az egyik házastárs szerepel tulajdonosként, ettől ez még a közös vagyonba tartozik.
Hát akkor meg kell kérdezni, hogy mi minősül külön vagyonnak, és hány év eltelte után lesz automatikusan közös a vagyon a házastársak és élettársaknál?
Külön vagyonnak legtipikusabban azok a vagyontárgyak minősülnek, amik már a házassági életközösség kezdetén megvannak, tehát amikor a házastársak, a későbbi házastársak már lényegében összeköltöznek, közösen kezdenek élni, illetve gazdálkodni, ami ebben a pillanatban megvolt, vagy ezelőtt keletkezett, az külön vagyonnak minősül, illetve külön vagyonnak minősül az együttérés alatt örökléssel vagy ajándékozással szerzett vagyontárgy is, valamint a külön vagyon értékén szerzett vagyon is. Tehát az megőrzi a külön vagyon jellegét, ha már eredetileg is külön vagyonnak minősült, eladják és másikat vásárolnak belőle. Ami közössé tud válni, az a házastársak mindennapi szokásos életvitele körében használt szokásos berendezési és felszerelési tárgy helyébe lépő másik vagyontárgy, tehát az ilyen külön vagyoni vagyontárgy helyébe lépő másik vagyontárgy 5 évi házassági együttérés után válik közös vagyonná.
A házasfelek vagy élettársak egyike korábban rendelkezett ingatlannal, az a válás után is az övé marad?
Így van, ez tipikusan olyan, ami külön vagyonnak minősül, mint a házassági együttélés vagy az élettársi együttélés kezdetén meglévő vagyontárgy. Itt, ami ezt a helyzetet bonyolítani tudja, és szokta is általában, hogyha ezen az ingatlanon bármiféle közös beruházást, bármiféle átépítést, átalakítást valósítanak meg az együttélés alatt, ha az közös vagyonból történik, akkor már ez változtathat a külön vagyoni jellegen, tehát valamilyen mértékben a beruházás értékében, arányában a másik házastárs is ezen tulajdonjogot tud szerezni.
Éppen azt akartam kérdezni, de szerint félig meddig meg is válaszolt, hogy mi történik, ha az illettársak közösen ingatlant vásárolnak, vagy építkezésbe fognak. Tehát akkor most a számlákat gyűjtsék, és vezessék rá mind a kettőjük nevét, vagy pedig ez automatikusan közössé válik?
Mindenképpen célszerű nyilván tartani igen a ráfordítást, hiszen a ráfordítás arányában, a ráfordítással elért értékemelkedés arányában tud itt egyrészt vagy a másik házastársnak, élettársnak is bármiféle tulajdoni igénye lenni, vagy pedig, ha ez nem olyan mértékű, ami a szerkezetét érinteni, akkor pedig bármiféle későbbi vagyonjogi igényt tud érvényesíteni, ezeknek a bizonyítását fogja megkönnyíteni. Nyilván a helyzetet sokkal inkább meg lehet a későbbi vitás helyzetet azzal előzni, hogyha ilyen jellegű beruházásnál, ráépítésnél már rögtön akkor a házastársak, élettársak egymás közötti szerződéssel rendezik ezt a kérdést, és nem később, adott esetben 10-20 év távlatából kell visszamenni és megpróbálni kibogarászni ezeket a ráfordításokat.
Az élet nagyon sokszor fordulatokat hoz, és Magyarországon is előfordul elég gyakran, hogy az élettársak egy idő után házasságot kötnek. Ebben az esetben mi történik a vagyonjogban?
Így igaz, és már csak azért is, mert senki nem általában a házasságkötéssel kezdi az együttélést. Erre az esetre azt mondja a jogszabály, és megint csak az az eset, hogyha ők eltérő szerződést egymás között nem kötnek, akkor az életközösségük kezdetére visszaható hatállyal, tehát onnétól kezdve, ahogy ők összeköltöztek és közösen kezdtek élni, onnétól kezdve a házassági vagyonjogi szabályok fognak, a törvényes vagyonjogi rendszer szabályai fognak az ő vagyoni viszonyaikra vonatkozni.
A későbbi elszámolási viták elkerülése érdekében érdemes-e a házastársaknak vagy a élettársaknak a vagyonjogi szerződésbe rögzíteni előtte, előzőleg azokat az alaphelyzeteket, amelyeket később nem kívánnak már vitatni? Tehát kell-e házassági szerződést, vagy van-e értelme házassági szerződést kötni?
A házassági szerződéssel kapcsolatban mindenképpen fontos tisztázni azt, hogy mit is értünk házassági szerződés alatt. Tipikusan általában azt szokták érteni házassági szerződésen, amikor rögzítik a külön vagyoni tárgyakat, ki mit vitt a házasságba, kinek milyen van. Ez sem felesleges, ez sem rossz, ez egy úgynevezett állapot rögzítő szerződés. Megkönnyíti a későbbi bizonyítást adott esetben, bár törvény rendezi ezt a helyzetet, hogy mi minősül külön vagyonnak, mi minősül közös vagyonnak, de nem felesleges adott esetben ennek a szerződéses rögzítése. Ami azonban tényleg a házassági vagyonjogi szerződés, amire ez a terminológia a jogszabály alapján vonatkozik, az az a szerződés, amiben a házastársak eltérnek a törvényes vagyonjogi rendszer szabályaitól, tehát a törvényben rögzített szabálytól, ami azt mondja, hogy minden a közös vagyonukba tartozik, amit a házassági együttélés alatt szereznek, és nem minősül külön vagyonnak. Tehát ők kiköthetnek más olyan rendszert, amiben akár arról rendelkeznek, hogy mindenki önálló vagyonszerző, ők nem szereznek közös vagyont, erre több példát is meghatároz a jogszabály, de lényegében szabadon állapíthatják meg ennek a szerződésnek a tartalmát, ez a házassági vagyonjogi szerződés.
Ezt a házassági vagyonjogi szerződést csak a házasság megkötése előtt lehet megalkotni, vagy közben is?
A fennálló házasság alatt is, tehát nem csak előzetesen, visszaható hatálya nem lehet a vagyonjogi rendelkezéseknek, tehát ők harmadik személyek védelme, tipikusan hitelezők, akár védelme érdekében nem rendelkezhetnek a korábbi időszakra. Eltérően mindig csak a jövőre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazhat.
Valóban érdemes közjegyző előtt megkötni egy ilyen szerződést, mert akkor az megtámadhatatlanak tűnik?
Sokszor szokták igen ügyfelek ezt gondolni, hogy a közjegyző előtt kötött szerződés nem megtámadható. Én viccesen mindig azt szoktam mondani, hogy minden szerződést meg lehet támadni, az a kérdés, hogy milyen eredménye lesz a szerződés megtámadásának. A közjegyzők nem járhatnak el bíróság előtt ügyfelek képviseletében, tehát például házassági vagyonjogi ügyekben nem képviselhetik az ügyfeleket. Én azt gondolom, hogy ők jóval kisebb gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, ezért szerintem sokkal célszerűbb olyan ügyvéd előtt készíteni, vagy által készítetni a vagyonjogi szerződést, aki ennek a gyakorlati oldalát is valóban ismeri, hiszen akkor tud az a szerződés tényleg megfelelő és jó szerződés lenni.
A házassági szerződés utólag vitatható? Tehát az egyik fél azt mondja, hogy nem is így gondoltam, hanem másképpen gondoltam, vagy pedig azt kőbe van vésve, amit azt tartalmaz?
A szerződés alapvetően megtámadható, illetve bizonyos esetekben lehet érvénytelen. Nyilván ezek nagyon szűkkörűek, ha valaki cselekvőképtelen volt a szerződés megkötésekor, tévedett megtévesztéssel vagy fenyegetéssel vette rá a másik fél. Ezek a klasszikus okok. Hogy ezek később mennyire állnak meg, az egy másik kérdés. Inkább adott esetben az lehet probléma, hogy valami kimarad a szerződésből, valamiről nem úgy rendelkeznek, mint ahogy ténylegesen ezt szánták volna.
Önnek a praxisában mi a tapasztalata? Magyarországon a házassági szerződés intézmény működik?
Működik, nem túl elterjedt, sajnos azt gondolom, még mindig nagyon kevesen vannak, akik akár a házasságkötés előtt konzultálnak, és egyáltalán felmérik, és hogy tisztába kerüljenek az erre vonatkozó szabályokkal. Előfordul, igen, szerencsére azért házassági vagyonjogi szerződés kötése, nem csak a klasszikus állapot rögzítő, hanem a törvény szabályaitól eltérően rendelkező is, de még mindig viszonylag kis számban, sokkal gyakoribb később, amikor már a házasság megszűnik, akkor az a helyzet, hogy akkor próbálják valahogy a vagyoni viszonyokat rendezni.
Dr. Sovány Nikolett ügyvéddel Varjú Frigyes beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Ismét megrendezte hagyományos ösztöndíjátadó ünnepségét az MBH Bank és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A rendezvényen 30 új ösztöndíjast köszöntöttek, akik a mostani tanévtől nyerték el a támogatást, de oklevelet vehettek át azok a diákok is, akik már korábban elnyerték az ösztöndíjat. Emellett két végzős hallgatótól búcsúztak, akik sikeresen befejezték egyetemi tanulmányaikat. Az ösztöndíjprogramot 1997-ben alapította az MBH Bank elődje, az MKB Bank és a Gyermekmentő Szolgálat, a rászoruló, ám kiválóan tanuló gyerekek tanulmányainak támogatására. A példaértékű programhoz az évek során számos cég és magánszemély csatlakozott, így ma már összesen 160 tanulónak nyújtanak támogatást. Lakatos László helyszíni riportja következik.
Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke, most már 28. alkalommal ártott a színpadon és üdvözölte az ösztöndíjasokat, akár a friss ösztöndíjasokat, hiszen 28 évvel ezelőtt csak friss ösztöndíjasok voltak, és azóta évről évre jöttek, cserélődött ez a társaság, és nőtt a tömeg, akiket sikerült támogatni. Önmagában ez a növekedés, ez milyen érzéssel töltött el?
Ez természetesen egy nagyon jó érzés, hiszen azt látjuk, hogy évről évre több gyereknek tudunk segíteni, több gyerek az, akinek az életében tudunk valami jót tenni, ahol elérjük azt, hogy a gyerek esetleg nem süllyed el a szegénységbe, hanem pont ezáltal az ösztöndíjprogram által elvégzi a középiskolát is, elvégzi az egyetemet is. Nagyon sok gyerektől kaptunk olyan visszajelzést, hogy bizony, ha nem lett volna ez a segítség, akkor biztos, hogy nem tudott volna egyetemre járni, mert a családnak nincs meg az az anyagi fedezete, hogy ő az egyetemet is elvégezze. Tehát a végzősök között több ilyen gyerek van, aki egyértelmű utólag azt mondja, hogy csak úgy lett egyetemista, és jó szakember, aki az országot építi, vagy akár még dicsőséget is hoz, mert azt gondolom, hogy az az atomfizikus, aki közben Amerikában Fulbright ösztöndíjjal tanul tovább, de kész atomfizikusként, az nyilván Magyarországnak dicsőséget hoz. Nyilván az a gyerek is, akiből balettáncos lett, hogy valami teljesen mást mondjak, és a svéd királyi balettban szólótáncos, az is nagyon sok dicsőséget hoz Magyarországnak. De aki csak adott esetben a Waberers cégnél előre lépett, és az évek során még osztályvezető is lett, és mind a mai napig nagyon dicsérik, hogy milyen jó munkaerő volt, az is nagyon sokat számít. Vagy a pilóta, aki itt valamikor emlékszünk rá, hogy 20-valány évvel ezelőtt kis hátulgombolós gyerekként vette át az első ösztöndíját, és ma meg egy fes repülőgép kapitánya, aki végzi a dolgát. Tehát, hogy nagyon sok jó és pozitív történet van ennél az ösztöndíjprogramnál, és azt gondolom, hogy ezzel jobbá teszük nem csak a gyerekek életét, hanem az országnak is az életét, és összességében ezáltal erre a programra nagyon büszkék vagyunk, és nagyon szeretjük.
Egerszegi Ádám, az MBH Bank vezérigazgató helyettese. Az idei alkalom a harmadik, amikor belenézhetett a friss ösztöndíjasok szemébe, illetve hát azokéba, akiket már évek óta támogat a bank. Itt elhangzott az, hogy már 28 éve a bank, illetve az elődje támogatja, sőt alapítója volt ennek a díjnak. Így belekerülve a mindennapi munkához mit ad hozzá, hogy egy olyan cég vezetésében vesz részt, amely ilyen régóta ennyire hangsúlyosan kiáll ezek mellett, az értékek mellett?
Én ezt két oldalról közelíteném meg. Az egyik az MBH banknak a szerepvállása. Ugye a magyar gazdaságban egy meghatározó méretű szereplők vagyunk. A második legnagyobb a bankrendszerben, ennek megfelelő súlyunkkal és ennek arányában veszünk részt a társadalmi felelősségvállalási programokban. Ez egy ilyen program, most már több mint negyed évszázada támogatjuk ezt a programot, igaz jogelődi intézményeket is figyelembe véve, és azt látjuk, hogy a program az sikeres. Nem csak azért, mert én személy szerint a harmadik év most már, hogy látom a mosolygó arcokat és azokat a fiatalokat, akik megérdemelten kapják meg az ösztöndíjat, ami önmagában egy nagy élmény, hanem azért is, mert látjuk a diákokat, akik adott esetben tényleg a program kezdetén részesedhettek az ösztöndíjban, amikor tanulmányaikat megkezdték, még mondjuk általános iskolában, és végig tudtuk őket követni egészen a felsőoktatási tanulmányaik végéig. Olyan kiváló tanulmány eredményeket hoztak, hogy végig tudtuk őket támogatni, és most már gyakorlatilag a gazdaság különböző meghatározó területein töltenek be olyan feladatköröket, amelyek én azt gondolom, hogy számukra, akkor, amikor ennek a programnak először a részesei voltak, és ebbe bekerültek, talán még álmon is emeltek róla, hogy ők idáig eljuthatnak. És ez én azt gondolom az érték, ami mellé érdemes beállni nekünk is, mint MBH Bank, és öröm látni ezeket a pillanatokat, amikor ez így évente egy alkalommal tényleg így megtestesül a díjátadás formájában.
Erdélyi Barna, a Waberers csoport igazgatósági tagja adta át ma a Waberers ösztöndíjakat. Sok kicsinek először, és többeknek visszatérőként. Ez már szinte közhelyes, hogy a szállítmányozás nem a legszebb napjait éli manapság, bár láttunk ennél rosszabbat is. Ilyen környezetben mennyire van helye az ilyen programoknak a költségvetésben, vagy ebben mindig kell szánni?
Én azt gondolom, hogy egy akkora cégcsoport, mint a Waberers, vannak kötelezettségei. És hogyha mindig követnénk mindennel kapcsolatban azt, hogy a gazdasági környezet hullámzik, az nagy baj lenne. Ezek tipikusan olyan programok, amiben, hogyha az egy ember egyszer beszáll és ígér valamit rászorulóknak, kiszolgáltatottaknak, akkor mi úgy gondoljuk, hogy az ígéret szép szó, és ha betartják, úgy jó. És egyébként is azt gondoljuk, hogy ez nem szólhat az egy-egy év nehézségeiről vagy szépségeiről, akkor is csináljuk, amikor könnyebb, akkor is, amikor kevésbé könnyű, mert 2007-ben ezt ígértük.
Egyébként a támogatók közül önök azok, akik még azzal is büszkélkedhetnek, hogy van már olyan munkatársuk, akit hosszasan támogattak. Akár önök, vagy épp ők MBH-s támogatottak voltak?
Hát én megmondom őszintén, hogy én a kollégával hosszan dolgoztam együtt, ismerem őt személyesen. Én azt gondolom, hogy amikor ő bekerült a programba, akkor én nem vagyok benne biztos, hogy mi már támogatók voltunk. Aktívan, amikor végzett, akkor már azok voltunk. Egy biztos, hogy egy nagyon szorgalmas, nagyon szimpatikus kollégát ismertünk meg benne, és örülünk, hogy nálunk dolgozott.
Egyébként milyen előnyei vannak egy cég számára egy-egy ilyen történet? De most túl a jó érzésem, meg a ma már egyre inkább szinte kötelezőnek nevezhető ESG szempontokon.
Én azt gondolom, hogy mi ezt már akkor csináltuk, amikor még nem volt szinte kötelező semmilyen szempont. Én csak megismételni tudom, hogy egy akkora cégcsoport, amekkora a Waberers Magyarországon, köteles visszaadni valamit a társadalom számára, ez az egyik. A másik, hogy milyen előnyei vannak, én azt tudom mondani, hogy akár Waberers-emből, akik ezzel a programmal foglalkoznak, mert nem csak az ösztöndíj programot csináljuk közösen a gyermekmentővel, hanem különböző orvosi szűrőbuszokat is üzemeltetünk, ez pozitív hatással van akár a saját kollektívánkra is. Tehát vannak ilyen pozitív mellékhatásai, néha üdítő egyébként mással foglalkozni, mint a mindennapi mókuskerék.
Két fiatal ember, egy ikerpár áll itt velem szembe, és Szarvas Gábor és Szarvas Gergő egyszerre nyerték el 12 évvel ezelőtt ezt az ösztöndíjat. Sajnálatos módon Gergő tavaly vagy az idei évtől kiesett ebből a lehetőségből. Úgyhogy akkor, ha megengedett Gábor, Gergővel kezdem. Hogyan lehet ebből kikerülni?
Ugye meg vannak szabva a feltételek, hogy 4,5-ös átlag fölött kell teljesíteni a tanév végén. Hát így egyetem mellett az már azért nehezebben hozható. Aztán hát nekem nem lett meg a 4,5-ös átlag, ugye úgy van, hogy egy évben figyelmeztetnek, a következőnél pedig már megvonják, és hát nekem két éven keresztül az így lemaradt.
Most egyébként gondolom eléggé érzed a súlyát ennek a ösztöndíjnak. vannak.
Persze, azért plusz pénz sose rossz, főleg egyetem mellett, ugye koliban lakva végképp, úgyhogy hát meg kell oldani valahogy, meg azért eddig is sokat segített, úgyhogy ezt a kicsit már azért meg lehet oldani nélküle, de igen.
Egyébként visszakerülhetsz még, hogyha jövőre megugrod a megfelelő szintet, vagy már végképp elment ez a hajó?
Legjobb tudomásom szerint az ennyi volt, hogy ezért van egy figyelmeztetés, és utána pedig kiesés, úgyhogy úgy néz ki, hogy ez számomra így eddig tartott.
Szarvas Gáborhoz fordulok, akinek tavaly is jól sikerült, úgyhogy tovább folytatja. Én azt gondolom, hogy ilyen hosszú ideig kapcsolatban lenni, akár a támogatókkal, akár magával az alapítvánnyal, az egy különleges kapcsolat. Neked ez mit jelent, vagy miben tudtak még segíteni túl azon, hogy nem kevés az, hogy minden évben azért kapsz egy kis zseppénzt?
Hát természetesen ugye az, hogy havi szinten kapunk ugye juttatást az év minden hónapjában, azért az számunkra eddig is nagy segítség volt, illetve még most is nagy segítség. Az ösztöndíj értékét fokozatosan emelgették is, úgyhogy végül is a kezdeti évekhez képest most már azért nagyobb összeget kapunk, úgyhogy azért egyrészt ez is tényleg egy nagy segítséget jelentett számunkra. Valamint ugye vannak ezek az ösztöndíj mellett ilyen közösségi programok, mint például ugye ez az átadó ünnepség is. A téli időszakban például a diótörőre tudtuk többször is megnézni, úgyhogy törekednek arra itt a gyermekmentőszolgálatnál, hogy az ösztöndíjban résztvevők azért ténylegesen találkoznak így egymással, meg hogy interakcióba legyenek, úgyhogy mondhatni ad egy ilyen kis családias hangulatot ez a fajta ünnepi átadó.
Vince Maja Virág vagyok, Péterkére járok iskolába.
És most már idén másodszorra kapod meg az ösztöndíjat.
Igen.
Milyen tapasztalataid vannak az első évben? Mit segített ez az ösztöndíj?
Hát sok mindent. Tudunk mindent venni, meg a saját pénzemből, meg így jobb, hogy nekem is van saját pénzem.
És akkor az egész a te pénzed?
Igen.
Ti meg osztálytársok vagytok, ugye?
Harká évet vagyok, most lettem elsőnek ösztöndíjas. Hát egy kicsit izgultam, de jobb lett utána.
Neked tapasztalatod még nem nagyon van, igen. De hogyan pályáztatok meg azt az ösztöndíjat?
Úgy, hogy kitűnő voltam még végén, és tanárnéni beküldte a pályázatot, és egy kicsit izgultam, mikor mondták a telefonba, hogy ösztöndíjas lettem, és örültem nagyon neki.
És itt van az osztályfőnöked is, akinek köszönheted, hogy most itt vagy.
Tamásné Epik Evelin vagyok.
Azért az milyen érzés, hogy az osztályából ketten is ösztöndíjban részesültek?
Mérhetetlen büszkeséggel tölt el, harmadikások a lányok, és én is sírásig voltam, amikor telefonáltak, hogy sikerült. Maja után nem is reméltem, hogy esetleg lesz még egy ösztöndíjasunk az osztályban vagy az iskolában, és így meg hát kettő is van, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és nagyon büszke vagyok a lányokra.
Ott a településen egyébként hány gyereknek kellene el egy ilyen ösztöndíj, mondjuk nem feltétlenül a tudást és a szorgalom, de mondjuk a rászorultságokán?
Nagyon sokra. Én azt látom sajnos, hogy nagyon-nagyon kéne a szülőknek is támogatni, nagyon sok esetben sajnos nem tudják őket, és emiatt én azt gondolom, hogy ha nincs megfelelő szülői támogatottság, sajnos ez látszik a tanulmányi eredményeken is, és a lányoknak, Majának is azt láttam, hogy ő az első ösztöndíjasom, hogy nagyon nagy lökést adott az, hogy ő ösztöndíjas lett, és példamutató az akarása és az alázata a tanulás terén, és Ivetről is ezt mondhatom el, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rájuk, és amíg tudom, segítem a tanulásukat és a munkájukat.
Hogy látja a többieket? Most, hogy a Maja például már másodszor nyeri el az ösztöndíjat, és Ivett is most ösztöndíjas lett, ez mennyire hat pesdítően az osztályban? Tehát mennyire akarják őket követni, még akkor is, hogyha nem feltétlenül sikerül majd?
Az az igazság, hogy nekem egy nagyon hátrányos helyzetű osztályom van, ahol nem feltétlenül csak az anyagiakban, hanem sajnos tanulásban is akadályozottak, illetve lemaradva vannak a gyerekek. Én azt gondolom egyébként van, aki örül a boldogságuknak, van, akit esetleg motivál is, de az öme az egy picikét irigy. És most is ugye, hogy eljöttünk, hát picit olyan, mintha lógnánk a suliból, ugye, meg hogy együtt lehetünk, de én bízok benne, hogy azok lesznek többen, akikre motiválóan hat ez a dolog.
Az MBH Bank és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíjátadó ünnepségéről Lakatos László összeállítását hallották.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk, a hírek után pedig már közelebb a matematikához. Maradjanak velünk itt a Trend